erős várom Istenünk.
Erős várom.
Kedves testvérek, ma Isten tiszteltünkön evangélikus énekeskönyvünk 265-ös énekét énekeljük kezdőénekként. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mai Isten tiszteltünkön a 9-es számú liturgiát énekeljük. Evangélikus énekeskönyvünk 60. oldalán található a 9-es számú liturgia.
Teljes szívvel kereslek téged, ne engedj eltévejednem parancsolataitól. Szívembe rejtem igédet, hogy ne védkezzem ellened.
Dicsőség az Atyának, dicsőség egy fiának, s a
egy az Isten, egy a közben járó is Isten és az emberek között, az ember Krisztus Jézus, aki önmagát adta váltságul mindenkiért. Az Úr Jézus kegyelme legyen mindnyájatokkal, testvéreim. Isten szín előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Megvallom és bánom, irgalmas Isten, hogy sokszor engedtem a kísértésnek, és eltértem igéktől. Fordulj felém kegyelmeddel, bocsáss meg vétkeimet, és vezess a te utadon. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Istenünk megkönyörült mi rajtunk, és Jézus Krisztust azért küldte a világba, hogy a bűnösöket megmentse. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mindenható Isten, áldásoddal építsd egyházadat, hogy a békesség és szeretet köteléke egyesítsen minket. Téríts minket magadhoz, hogy nálad egymásra találjunk és egyek legyünk irgalma dicsőítésében. Az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Hallgassuk meg testvéreim Istenünk szent igéjét, amelyet egyházunk erre a vasárnapra felolvasásra rendelt, a Szent Háromság ünnepe utáni 17. vasárnapra. Azt az igét, amelyet írva találunk Lukács evangéliumának 14. fejezetében, az elsőtől a 11. versig a következőképpen. Az igét tehát Lukács evangéliumából olvasom a 14. versben, az elsőtől a 11. versig. Amikor egyszer szombaton bement a farizeusok egyik vezetőjének a házába ebédelni, azok figyelték őt, és ott egy vízkóros ember került elébe. Ekkor Jézus megkérdezte a törvénytudóktól és a farizeusoktól, szabad-e szombaton gyógyítani, vagy nem? De azok hallgattak. Erre megfogta a beteget, meggyógyította és elbocsátotta. Azokhoz pedig így szólt. Ha valakinek közületek a fia vagy az ökre szombaton esik a kútba, nem húzza el ki azonnal, de azok nem tudtak erre mit felelni. Azután egy példázatot mondott a meghívottaknak, amikor észrevette, hogyan válogatják a főhelyeket. Ha valaki meghív lakodalomba, ne ülj a főhelyre, mert lehet, hogy nálad érdemesebb embert is meghívott. És ha oda megy hozzád, aki meghívott téged is, meg őt is, és így szól, engedd át ennek a helyet, akkor szégyen szemre az utolsó helyre fogsz kerülni. Hanem ha meghívnak, menj el, ülj le az utolsó helyre, hogy amikor jön az, aki meghívott, így szóljon hozzád. Barátom, ülj feljebb, és akkor becsületed lesz minden asztaltársad előtt. Mert aki felmagasztalja magát, megaláztatik, aki pedig megalázza magát, felmagasztaltatik. Áldjuk és magasztaljuk a Szent Háromság egyik az Isten, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten ingyen. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetem és anya szent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 454-es számú énekünket, készülve az ige hirdetésre a 454-es éneket énekeljük. Még egy énekvers van. A hetedik. Semmi gond. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hallgassátok meg testvéreim, vasárnapunk igehirdetési alapigét, ugyan írva találjuk Ezékiel könyvében, a 37. fejezetében a 15. verstől a 23. a következőképpen. Isten igét tehát Ezékiel könyvéből olvasom a 37. fejezet 15. versétől. Így szól Isten igéje. Így szólt hozzám az Úr igéje. Te emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Júdáé és a hozzá tartozó izraelieké. Aztán fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd rá, ezt írd. Ez Józsefé, azaz Efraimé, és az egész hozzá tartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává, hogy egyé legyenek a kezedben. Ha majd ezt mondja neked néped, magyarázd meg, hogy mit jelent ez, akkor így felelj. Azt mondja az én Uram, az Úr. Én kezembe fogom Józsefnek, azaz Efraimnak, és Izrael hozzátartozó törzsének a fáját, hozzáillesztem Júda fájához, egy fát csinálok belőlük, és egyé lesznek a kezemben. Amikor szemük láttára kezedben lesznek azok a fadarabok, amelyekre írtál, így beszélj hozzájuk. Ezt mondja az én Uram, az Úr. Én kihozom Izrael fiait a népek közül, bárhová kerültek. Összegyűjtem őket mindenfelől, és beviszem őket a saját földjükre. Egy néppé teszem őket abban az országban, Izrael hegyein, és egy király fog uralkodni mindnyájuk fülött. Nem lesz többé két nép, és nem szakadnak többé, soha többé két királyságra. Nem teszik magukat többé tisztátalanná förtelmes bárvány szobraikkal és sok vétükkel. Megszabadítom őket minden vétüktől, mert elpártoltak tőlem, és megtisztítom őket. Az én népem lesznek, én pedig Istenük leszek. Amen. Nem Isten igénye. Kedves testvéreim, közösségi alkalmakon sokszor használunk olyan eszközöket, amelyekkel szeretnénk elérni, hogy a közösség formálódjon, szemléltető eszközöket, szemléltető történeteket, vagy olyan közösségi mozgásokat hozunk létre, hogy az emberek valamivel szembesüljenek. Sokszor van az, amikor idegen emberek jönnek össze, és mindenki leül amellé, akit ismer, és ilyenkor szoktak olyan jégtörő játékokat, vagy történeteket bevezetni, hogy olyanokhoz is oda menjen az ember, akikkel egyébként még nem találkozott, vagy esetleg nem is akarna találkozni, vagy nem szívesen beszélne velük, de összehozza ez a szemléltető eszköz, vagy játék az embereket. Egyszer, amikor egy cigány testvéreknek szervezett csendes hétvégén voltunk, akkor valaki kitalálta, nem tudom, a fiatalok közül, hogy családonként menjenek el a cigány családok kézen fogva, és gyűjtsenek a kertben adventi koszorúhoz való alapanyagot. És akkor jó volt látni, hogy a családok kézen fogva, papa, mama, gyerekek mentek, és hát a szélen lévők tudtak gyűjteni az adventi koszorúhoz anyagot, és akkor volt, aki meglátta, de nem nyúlhatott hozzá, mert ő fogta a kezét, akkor irányította a szélsőt, hogy akkor azt vedd el, azt hozd be. És akkor megélték azt, hogy együtt mozgunk. Hogy össze vagyunk kötve, mi egy család vagyunk. És aztán azt is megtapasztalták benne, hogy amikor az anyagokat odavitték az asztalhoz, és elkezdték készíteni az adventi koszorúkat, ezekből az alapanyagból nagyon csodálatos tárgyakat készítettek, és volt a családok közül, aki azt mondta, hogy hát én nem is gondoltam volna, hogy mi képesek vagyunk egy ilyenre, hogy képesek vagyunk egy ilyen szép koszorút összeállítani. Kellett ez a szemléltető eszköz, vagy ez a szemléltető gyakorlat ahhoz, hogy ezek a ráeszmélések megtörténjenek, hogy alapvetően mi egy család vagyunk, mi összetartozunk, és egyébként, hogyha mi összetartozunk, akkor sok mindent meg tudunk valósítani, sok mindent el tudunk érni. És aztán ezek a családok nagyon tudtak örülni az együtt tartozásuknak, meg azt is, hogy alapvetően egy olyan csodálatos dolgot hoztak létre, amiben gyönyörködhetett a szemük, és még maguk is csodálkoztak, hogy ezt ők csinálták. És az oda került az adventi asztalra, és úgy ünnepeltük meg akkor abban az adventben az adventi ünnepséget. A mai igénk Isten népének ad egy szemléltető eszközt azért, hogy ráébredjen arra, hogy hol is van ő most. Hogy milyen helyzetben van, milyen állapotban van ő, az Isten népe, és azért arra, hogy ráébredjen arra, hogy mi az életüknek a megoldása. Isten népének a történetét ismerjük, Isten tiszteleteken sokszor előjön Izrael népe és az ő története, ismerjük már, hogy fogságba kerültek Egyiptomba, hogy szabadultak meg, hogy nyílt szét a Vöröstenger, azt is tudjuk, hogy fogságba kerültek később, és hát most éppen ebben a helyzetben vagyunk, Ezékiel könyvének az igéje erről az időszakról szól, amikor Izrael népe fogságba kerül. Olyan megdöbbentő látni egyébként, hogy Izrael népe, Istennek a népe, Istennek a kiválasztott népe, hogy tud oda keveredni, hogy az, aki átgázol az egész világon, az Isten a tenyerén hordja őket, és hatalmas népekkel szemben győzelmet ad ezeknek az embereknek, mégis oda kerülnek, hogy ez a nagy és a erős, meg gazdag, meg Isten által megáldott ország, ez szétszakad, ketté szakad először. És aztán pedig idegen birodalmak igázzák le és hurcolják el azt a népet, akit Isten végigvezetett a pusztán és lehetetlen körülmények között megtartotta őket. Ez az uráldásában járó nép nem veszi észre a veszélyt. Nem veszi észre azt, hogy mi az, ami összetartja őket. Nem veszi észre azt, hogy mitől azok ők, akik. Mitől kapták a győzelmet, és mi volt mi annak az áldásnak a forrása, ami az ő életükben megjelent. És kezd háttérbe kerülni az életükben, ebben a magabiztosságukban az, hogy mi ennek a forrása. Magabiztossá válnak. Azt hiszik, hogy maguktól működik ez. És amikor beszélünk Izrael népéről, Isten népéről, akkor sose gondoljuk azt, hogy az Isten most általunk meg akarja ítélni Izrael népét, Istennek a népét. Mindig rólunk van szó. Isten népéről. Isten jelenlegi népéről van szó. Amikor Izrael népének a története elénk jön, akkor Isten velünk szeretne beszélni ennek a népnek a történetén keresztül is. És azt látjuk, hogy ez a nép, aki megtapasztalta azt a rengeteg áldást, amit az Isten adott, sok mindent megenged az életébe. És ezeket a lépéseket meg is tudja magyarázni. Olyan megdöbbentő, hogy az Istentől való elszakadásnak a lépéseit az ember mindig meg tudja magyarázni. Mindig van indok. Azért léptem meg ezt, mert. És gondoljunk a saját életünkre, hogy hány olyan dolog húzza, vonja az életünket, ami egyébként Istentől el akar választani. És azt mondjuk, de hát meg kell élni. De hát van ez, család, munkahely, hobbi, stb. És az ember megmagyarázza, hogy miért engedi, hogy közzé, és az Isten közzé, a közzé, aki egyébként az életét adta, az áldását adta, helyretette az embernek az életét, hogy attól hogyan szakadjon el. És hát Izrael népe is megtapasztalt, hogy lépésről lépésre eltávolodott az áldásnak az ernyője alól. A szakadás, amikor ketté szakadt az országot, Salamon királysága után következett be. És hát alapvetően Salamon az, aki Istentől bölcsességet kért, és valóban bölcs emberré lett ez a Salamon, de életének egy részét nem tartotta oda az Isten világítása vagy fénye alá. És ő úgy gondolta, hogy ezt ő tudja uralni, mert hát az ősök is így csinálták, meg hát ez így szokás a környező népeknél, és a nagy királynak sok felesége van. És ő is nem az Isten teremtési rendjét vette elő, hogy Uram, hogyan teremtettél te bennünket az embert, hogy férfivá és asszonyát teremtettél, és megáldottad ezeknek a házasságát, akkor itt nem több nejűségről van szó, hanem te azt szeretnéd, hogy egy férfi egy nővel legyen házassági kapcsolatban, és azt te megállod, és akkor sokasodnak, szaporodnak. Hanem mert gazdag ember volt, akkor számtalanul vette a feleségeket, mert úgy gondolta, hogy az ő dicsőségét majd az emeli. De nehogy csak egyébként az Isten törvénye szerint a Izrael népe közül választott feleségeket, hanem idegen népek asszonyait is behozta. És az idegen népek asszonyainak hát hozta magával azt, ami egyébként ilyenkor lenni szokott, hogy hozza magával az idegen isteneit, idegen népek, idegen isteneit. És hát sokszor emlegetjük azt, hogy a férfi a család feje, de az asszony meg a nyaka, és akkor arra fordul a fej, amelyre a nyak forgatja, hogy trónol a férfi, de egyébként az asszony irányítja a helyzeteket, és itt most nem akarok senkit se bántani, se azt, hogy a férfi nem igazán ura a helyzetének, és hogy az asszony pedig manipulálná a férjét. De alapvetően valóban arról van szó, hogy helyén kellene lennünk, férfinak is, meg az asszonynak is, mert az Isten teremtési rendje az egy csoda, ahogy az Isten bennünket megteremtett, és hogy bennünket meg szeretne áldani. De hát itt azt látjuk, hogy nem figyelt Salamon erre, nem alakította az életét az Isten rendjéhez, önző volt a szexualitásában, és szabados volt a világi gondolkodásában, mert úgy gondolta, hogy az idegen népek közül is lehet hozni szemrevaló menyecskéket, és akkor majd még szebb lesz az én asszonyseregem, és hogyha majd jön valaki és megmutatom neki, akkor majd ott lesz a színes asszonysereg, és akkor majd azt mondják, hogy milyen gazdag ember ez. És vak volt az isteni rendnek a felismerésére. Hát nagyon sok feleséget vett magának, idegen kultuszokat behozva, idegen istenek imádatát megtelepítve az országban. Mert hát egyébként így szokott végbe menni. Észrevétlenül a helyzet folyamatosan változik, úgyhogy ezek az apró pici lépések nem is tűnnek föl az ember életében. Csak akkor eszmél rá, amikor már 90 fokkal elfordult az eredeti céltól, eredeti iránytól az élete, és ahhoz, amihez egyébként hozzászokott, a végén döbben rá, hogy hová is jutott valójában. Nagyon nagy megdöbbenések szoktak lenni a végén, mert hát alapvetően kiderül, hogy lehet, hogy szép sereg asszony van mellettem, lehet, hogy a gazdagságomat hirdeti, csak éppen az Istenhez, ami mennyei atyámhoz, a világ teremtőjéhez, megáldójához való kapcsolaton romlott meg. Mert ott vannak a bálványistenek a templomban, az áldozó halmok ott vannak az ország területén, és folyik a kultusz, az idegen kultusz, és az Istennek a jelenléte egyre szorul vissza Isten népének az életébe. Tehát ennek a következménye lesz aztán először, hogy szakad, két részre szakad az ország. Két nép lesz belőlük, Júda, Izrael. És ott, aki abban az időben Istennek a lakóhelye Jeruzsálemben volt, a nagy templomban. Oda mentek az emberek az Isten közelébe, a főpap úgy ment be a szentek szentélyébe, a népnek a bűnével. A népnek a bűne ott bocsátatott meg. És akkor persze csináltak egy másik oltárt a másik országban, és azt mondták, hogy majd akkor itt van az Istennek az áldozati helye. Mert az ember ügyes, mert az ember ki tud dolgozni alternatív lehetőségeket. És ebben az alternatív lehetőségben úgy gondolja, hogy majd az Istentől be fogja préselni oda, majd be fogja hozni. Majd én megmutatom, hogy az én rendem szerinti Isten tiszteletben majd be fog illeszkedni az Isten, mert én úgy gondolom, hogy szétszakadva él az egyház, szoktuk énekelni ökumenikus ima heteken. Múlt héten református lelkész testvér volt itt, és direkt mondtam és a beszélgetésünk, hogy mutassa, hogy a református liturgia szerint hogy úrvacsoráznak ők. És a református úrvacsora tan mennyiben illeszkedik a miénkhez. És vannak problematikus területek. Amikor beszélgettünk erről, lelkész testvérem, akkor előjött, hogy hogyan lesz az Krisztus testévé. az az ostya, amit kihoztunk. És lelkész konferencián is, mert hát a római katolikus testvérek az eukarisztia évét ünneplik, ezért az evangélikus egyház is az úrvacsora évévé tette a következő évet. Tehát alapvetően szeretnénk az úrvacsorát, az eukarisztiát közelíteni, akkor keresztjének mi hogyan éljük meg ezt, és hogyan tudjuk ezt közelíteni. És hát a lelkész konferencián jutott eszembe ez a kép, hogy a mi mennyei atyánk fönnül ott az ő trónusán, és figyeli az ő teremtett világát, benne bennünket, embereket, és akkor látja, hogy készülnek úrvacsorára római katolikusok, evangélikusok, reformátusok, meg még ki tudja hányféle fajta gyülekezet. És akkor azt mondja a mi mennyei atyánk, hogy na akkor itt a katolikusoknál nekem át kell lényegülnöm, mert a papit átlényegíti az ostját, és akkor az ott Krisztus testvéré lesz. Hát a református testvérek, ők emlékvacsorát tartanak, itt nem kell átlényegülnöm, itt ők csak úgy emlékeznek rá, hogy történt ez az eset. Hát itt vannak az evangélikusai, aranyos biblikus nép, ezek meg mondják, hogy a jegyek, meg az ige, meg az embernek a hite, és akkor majd úgy lesz benne, akkor na, hogy is kell csinálnom, mondja az Úr. El tudjátok ezt képzelni, hogy az Isten így csinálja ezt? Dehogy. Ő azt mondja, hogy ott van az én igém. Ha most, hogy kimentek, a két havi hírlevél ott van, és Luthernek egy-két gondolatát tettem bele, és ott éppen az emberi értelemről beszél, és azt mondja, hogy ez az ördögnek a szajhája, az emberi értelem. Az emberi értelem az ördögnek van odadobva. És azt hiszik, hogy meg tudjuk érteni ezeket a transzcendens dolgokat. Hogy meg tudjuk érteni, hogy az úrvacsorában hogyan lényegül át Krisztus teste az ostjában és a borban, hogyan lesz Krisztus vérévé. És mi úgy gondoljuk, hogy meg tudjuk magyarázni azt, és mi azt, ha megmagyaráztuk, akkor aztán mihez tudunk ragaszkodni. És a mennyei atyánk meg fölülő mosolyog, és azt mondja, nem értitek. Hát én azt mondtam nektek, itt van az Isten igéje. És egyébként Luthernek a másik gondolata az, hogy az értelem félretéve, és egyedül az Isten igéje. Mit mondott Jézus? Azt mondta, hogy ez az én testem. Ez az én vérem. Vegyétek és egyétek. Nem innen csípett ki magából egy darab húst, hogy ez az én testem, hanem felemelte a kenyeret, meg azt mondta, itt van a bor. Ez az én testem, ez az én vérem. És azt mondja, hogy ha valaki eszi az én testemet, meg az én véremet, akkor egyé leszünk. Ha valaki nem eszi az én testemet, meg az én véremet, akkor nincs közöm hozzá. És azt mondja, hogy akkor vegye. És olyan jó látni, amikor gyerekek jönnek úrvacsorához. Ez is egyébként egy nagy kérdés az egyházakban, hogy gyermekeknek lehet-e úrvacsorát adni, és mikortól lehet úrvacsorát adni. Akkor, amikor a konfirmációi vizsga megvan, vagy egyébként az nem konfirmációi vizsga kérdése, hanem szív kérdése. És én ezt elmondtam a püspök úrnak, amikor lelkészi akart szentelni, vagy hát egyébként nekem kellett hozzá mennem, hogy lelkészi szenteljen, de igazából én féltem attól, hogy lelkész legyek, és nem láttam, hogy hogyan tudnám én ezt a szolgálatot meg küldetést betölteni. És gondoltam, hogy majd mondok olyat a püspöknek, hogy majd azt mondja, hogy a délemben nem lehet lelkész is. Akkor mondhatom, hogy hát igen, én elmentem, de hát a püspök azt mondta, hogy nem, hát akkor maradunk Sámsonházán és éljük az életünket. És az egyik ilyen gondolat az volt, hogy azt mondtam neki, hogy püspök úr, én úgy látom, hogy az úrvacsorának nem feltétele a konfirmáció a szentírás alapján. Azt hittem, hogy azt mondja, hogy akkor kifelé, és ennyi volt az egész. Azt mondta, hogy igazad van, de ugye konfirmálsz. Hát persze, hogy konfirmálsz. Nem az a kérdés, hogy hívjuk-e a fiatalokat és konfirmációvizsgát teszünk, hogy megértsék, vagy hát közeledjenek ahhoz, hogy Isten mit szeretne megvalósítani az életükben. De mondom, a konfirmáció az nem feltétele az úrvacsorának, hanem a szív állapota a feltétele az úrvacsorának. Hogy megnyílt-e a szívem az Isten felé. Hogy amikor azt mondta, hogy itt van az én testem meg a vérem, én azt veszem, hogy hogy alakul át, mikor alakul át, és ki tudja. De én vele akarok élni. És olyan jó volt látni kisgyerekeket, amikor elmentünk gyerekhetekre, még a 90-es években, és püspöki felhatalmazásommal élve, mert a püspök azt mondta, hogy igazad van. Tehát, hogy nem kell konfirmáció, vizsga az úrvacsorához. Ezért a csendes héten megnyíló szívű gyerekeknek adtunk úrvacsorát, vagy adtam úrvacsorát. Kijöttek és kitérdepeltek oda az úr oltárához. 8 éves gyerekek, vagy 10 évesek, ki milyen idős volt. És nem felejtem azt a szituációt, amíg élek, hogy kitérdepelt egy sereg gyerek. És egy kisfiú, aki azt gondolta, hogy ez az egy és vissza nem térő alkalom, hogy akik ott térdepelnek, azok úrvacsorát kapnak, a többiek meg nem. Ő ott állt kétségbe esve, hogy nem fértem be a csapatba. Kiestem az úrvacsora lehetőségéből. És akkor fogta magát és letérdepelt a soron kívül. És ahogy vittem az úrvacsorát körbe, térden csúszva jött velem a legény. Hát a szívem majd megszakadt, hogy folyt a könnyen, amikor láttam ezt a gyereket, és azt mondom, hát hogy ne adhatnék neki úrvacsorát, aki ennyire vágyik a Krisztussal való közösségre. És aztán persze rádöbbent, hogy majd fölállnak ezek az emberek, akik letérdepelt, és jön a következő sor, és akkor ő is bekerülhet az úrvacsorázó közösségébe. Tehát, hogy szétszakadva él az egyház, olyan sokféle balgaságot gondolunk, hogy az a fontos ahhoz, hogy megéljük a keresztény életünket, pedig csak egy fontos dolog lenne, hogy megjön a szívünk Krisztus felé, és befogadjuk őt, azt az Urat, aki az életünket helyre teszi. És Isten úgy szeretné Izrael népének is, meg nekünk is megmutatni, hogy mitől szakadtunk mi el igazából. Hogy amikor elvitték Izrael népét az idegen földre, idegen birodalmak, akkor attól szakadtak el, attól az Úrtól, aki az életüket megtartja, és a bűneik bocsánatának a helyétől szakadtak el. Idegen országba, idegen népek közé. És az a nép, aki egyébként győzelemről győzelemre vitt Isten. Aki megtapasztalta, hogy milyen birodalmakat tudtak legyőzni, milyen erőt adott nekik az Isten akkor, amikor nehéz helyzetben voltak, és amikor éheztek, enni kaptak, amikor bizonytalan volt az életük, akkor biztonságot kaptak. És ez az Isten népe elszakadta a bűnei rendezésének a helyétől. És gondoljátok el, testvérek, hogy Izrael népe, hát azt mondják, hogy 70 évig voltak fogságban, nem volt éppen 70 év talán, de akkor is két emberöltőnyi időszakra elszakadtak a bűnbocsánat helyétől, elszakadtak az Isten dicsőítésének, Isten tiszteletének a helyétől. Két emberöltő. Tehát volt, akit elvittek, és már nem tért vissza. De lehet, hogy volt olyan is, aki azt se tudta, hogy hol van Izrael földje, született zsidó szülőktől a fogságban, és ott is halt meg. Tehát nem került vissza arra a helyre, oda, ahol az Istennek az áldása jelentkezhetett az életébe. Tehát ketté szakadva, ráadásul elhurcolva, két ember öltön keresztül távol vannak Isten országától. Isten cselekedeteiben az a csodálatos, hogy nem csak, hogy utána megy a népének, nem csak, hogy prófétákon keresztül elmegy a fogságba és beszél velük, és nem csak az a csodálatos, hogy intéz hozzájuk beszédet, hanem az, hogy megígér, hogy visszaállítja az életüket, visszaállítja a helyzetüket, tehát visszakerülhetnek az országukba, hanem még azt is ráígér, hogy meg is újítja az életüket. Tehát Isten népe nem csak, hogy visszakerül eredeti helyére, és a szétszakadság megszűnik, hanem együtt fogják majd élni az életüket a két országrészt, hanem visszakerül újra a nép oda az Isten áldásának forrásához. Visszakerül oda, ahol a bűneiket rendezhetik, ahol az Istennel való közösségük újra rendeződhet. Mert az Úr a szívükre helyezi, hogy mi volt a szakadásnak és a fogságnak az oka. És elmondja ebben az igében, hogy értsétek meg, azért szakadt szét az ország, és azért kerültetek ki fogságba, mert a bálványok eluralták az életeteket. Mert bálványokkal lett teli az életetek. És olyan jó lenne megismerni és beazonosítani a mi bálványunkat.
mi az, ami bálvánnyá lett az életedben, mi az, ami elszakítja az életedet attól az Istentől, aki egyébként meg akar áldani, aki hordozni akarja az életedet, aki formálni, alakítani akarja az életedet, aki ki akarja teljesíteni az életedet. Olyan jó lenne, hogyha be tudnád azonosítani, hogy melyek ezek a bálványok, amelyek tisztátalanná tették az életedet. És ennek a folyamata az, hogy az Isten kezébe veszi az embert. Izraelnek is azt mondja, hogy kezembe foglak venni. Mint ahogy ezt a két fadarabot a próféta egymás mellé illeszti, rá van írva, hogy Izrael és Júda, hogy ez a két darab össze van illesztve, és akkor látta Izrael népe, akik hallgatták a prófétát, hogy valóban Izrael és Júda együtt van. És az Isten ezt akarja alapvetően megvalósítani, hogy kézbe veszi a két országot és kiszabadítja az idegen fogságból, és akkor elmondja Izrael népének, hogy nem a ti erőtök fog benneteket kiszabadítani a fogságból. Tehát nem lázadás útján, azért, mert ti jól megszervezitek majd az ellenállást, és ki fogtok szabadulni az idegen fogságból. Tehát nem a Isten népének az ereje hozza el a szabadulást, nem is az Isten népe fizet meg valamiféle váltságdíjat, hogy kiszabadulhasson a fogságból. Tehát nem is a vagyonuk fogja megmenteni őket, de nem is más nép szabadítja meg Isten népét, tehát nem találnak valamiféle szövetségest, aki majd kiszabadítja őket a fogságból, hanem egyedül az Isten az ő kegyelmét, a meg nem érdemelt szabadulást hozza el Izrael népe számára. Az Úr veszi kezébe ezt a népet és hozza el a szabadulást. És aztán olvassuk, hogy az Úr összegyűjti a világ minden pontjáról az övéit. Tehát nincs olyan hely, ahová elszakadtak Izrael fiai, és ne tudná őket összeszedni. Ő fogja összehozni az övéit, és a saját földjükre, a országukba viszi őket, és az Úr teszi egy néppé. Tehát egy országban visszahelyezés, egy népé teszi őket, és megáldja azon a helyen, ahol egyébként ők eredetileg betelepültek az Isten ígéretéhez híven. Az Úr tehát egy népé teszi őket, nem közösségépítő tréningeket szervez nekik, nem valamiféle mahináció keresztül, hanem alapvetően felhasználja azt, amit egyedül a közösségépítéshez lehet, hogy az Isten dicsőítését viszi be közzéjük. Nem idegen kultúrák gyakorlását, mint ahogy sajnos sokan a keresztjének is úgy gondolják, hogy úgy lehet majd a kereszténységet erősíteni, hogyha beveszünk olyan kultúrákat, hogy majd ilyen transzcendentális meditációkat tartunk, vagy jóga órákat tartunk, hogy megnézzük a keleti vallások, hogyan élik meg a hitüket, és akkor majd bevesszük a kereszténységbe, és majd mi is mantrázunk, mint ahogy egyébként a keletiek is teszik ezt, hanem ő gyűjt össze, és ő teszi egy néppé. Egy néppé teszi őket, összekovácsolja, mert ő az Uruk. És olyan jó látni, hogy Isten nem csak a máról beszél, hanem a messze jövőről is, és azt mondja, hogy a jövőjüket is a kezébe veszi, megszabadítom őket a védküktől, megtisztítom őket, népemmé lesznek, és én Istenükké leszek. Én népem lesznek, és én pedig az Istenük leszek. De ne feledkezzünk meg arról, hogy Isten nem Izrael népéről beszél itt ebben az igében, hanem rólunk, keresztényekről. Rólunk beszél a keresztény világunkról, a keresztény egyházainkról, Izrael életén keresztül, szeretne hozzánk beszélni az Úr, és szeretné beazonosítani a mi elszakítottságunkat, vagy elszakadtságunkat. Hogy be tudjuk azonosítani, mi az, ami elválaszt az Isten kegyelmétől, az Isten jelenlététől, az Isten vezetésétől. Mert ahogy az igében leírja, sose feledjük el, hogy azok az Isten fiai, azok az Isten gyermekei, akiket az Isten szent lelke vezérel. Nem azok az Isten gyermekei, akik magukról azt mondják, hogy én evangélikus vagyok, vagy református, vagy katolikus, vagy ki tudja, hogy milyen felekezetű. Hanem azok az Isten gyermekei, akiket az Isten az ő szent lelke által megújított. Megint a Szentírás mondja ezt, hogy az nem örökli az Isten országát, aki nem születik újonnan. Isten igéje ezt mondja. És ezzel nem lehet vitatkozni. Sokan mondja, hát igen, mert hogy hívő családban születek, és akkor megismerek sok mindent. Az Isten igéje nem erről beszél. Nem azt mondja, hogy ha nem születsz újonnan. És ott ezt egy olyan embernek mondja Jézus, aki egyébként Isten országát ismeri, tanító. Olyan ember, aki az Isten dolgaiban, a teológiában jártas ember. És azt mondja neki, hogy ha nem születsz újonnan, akkor semmi közön nincs hozzád, és alapvetően az Isten országa nem lesz a tiéd. Hát hogyan születhetnék én újonnan, vitatkozik vele. És azt mondja, a lélektől és a víztől. Ha nem születsz újonnan, akkor semmi közöd nincs az Isten országához. És hogyha újonnan születtél, akkor jön ez a második verzió, amit én elsőnek mondtam, hogy akiket Isten szent lelke vezet, azok az Isten fiai. Akiket nem vezet az Isten szent lelke, akik az ő igényét nem keresik, akik az ő lelkét nem veszik semmibe, és az ő vezetését nem veszik semmibe, azok nem Isten gyermekei. Azok névleges keresztények lehetnek, beszélhetnek magukról, hogy evangélikus, református, meg stb. De nem Isten gyermekei, és ezáltal nem örökösei az Isten országának. Isten országának örököse az, aki Isten gyermekévé lett, aki újonnan született, és az ő akaratát ismeri, és cselekszi ezt. Az Isten szeretne bennünket kihozni mindenféle szakadásból és fogságból. Az Isten szeretné fölépíteni az életünkben mindazt, amit tönkretett a bálványokhoz való ragaszkodás, az egoizmusunkhoz, a gőgösségünkhoz való ragaszkodás. Szeretne belőle kihozni és összegyúrni bennünket abba a közösségbe, akik az ő gyermekeivé lehetnek, akik az ő lelke által vezetettek, és akiket meg tud állni. Mint ahogy a prófétának mondja, hogy itt van ez a két fa, rajta Júda és Izrael neve, így fogom össze Izrael népét. Az új szövetségben itt van a kereszt, amit ugyanúgy megfoghatnék most én, és azt mondom, hogy Krisztusban hozott össze bennünket az Úr, és Krisztusban vagyunk együtt, legyünk bárhol a világon, bármelyik pontján, meg legyünk bárkik is. Krisztusban leszünk egy népé, és Krisztusban leszünk Isten áldott népévé. Ez a vasárnapnak az üzenete, és mindenképpen vizsgáljuk meg azt, mi az, ami elválaszt tőle, mi az, ami bálvánnyá lett az életünkben, ami szét akarja feszíteni a vele való kapcsolatot, hogy aztán meg tudjuk élni a benne való életet, az ő áldásában való életet. Amen. Csendesedjünk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, fiadat, az Úr Jézus Krisztus, akiben egyé tudsz teremteni bennünket, aki által ki tudsz hozni bennünket a fogságból, a bálványok közül, a bálványimádásból, aki által gyermekeddé tudsz tenni, és az országod örökösségé. Áld meg bennünket, Urunk, hogy szent lelked vezetésében és áldásában járhassuk, élhessük az életünket. Szeretnénk a te dicsőségedre élni, bűnbocsánatban, kegyelemben. Szeretnénk a veled való közösséget megélni, a te fiad testében és vérében. Áld meg bennünket így, Urunk. Legyünk bárhol a világnak bármelyik pontján, de áld meg bennünket a jelenléteddel, közelségeddel, szent lelked vezetésével. Bocsásd meg, Uram, hogy sokszor gőgösek leszünk, meg önzőek, és ezért tönkretesszük a házasságot, meg gyereknevelést, meg gyülekezeti életet, meg sok mindent. De tudjuk, hogy Te tudsz visszahozni ebből, Te tudsz fölépíteni bennünket, Te tudsz megáldani, és új életet adni. Úgy kérünk, Urunk, hogy ebben az új életben erősíts meg bennünket, és vezess, hogy sokak üdvösségére legyünk. Amen. Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapon szokott időben és rendben Isten tiszteletünket megtartjuk. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk Isten tiszteleti közösségre. Hirdetem a testvéreknek a hétközi alkalmakat. Hétfőn 17 órakor asszonykör lesz, kedden 17 órakor biblióra, 19 órakor énekkar. Szerdán 10 órakor lesz babamama klub, pénteken pedig 17 órakor ifjúsági és konfirmáció óra. Itt a gyülekezeti központban tartjuk az alkalmainkat, mindenkit szeretettel hívunk és várunk ezekre az alkalmakra. Hirdetem a testvéreknek, fiataloknak, ifjúsági hétvégét szervez az EKE november 8-ától 10-ig Velencén, amelyre az Egyház megye fiatalja is utaznak. Akik szeretnének részt venni ezen az alkalmon, kérem, hogy jelezzék ideje korán, mert az Egyház megyének meg kell rendelni a járművet, amivel el tudnak utazni a fiatalok. Tehát mindenképpen vagy nekem, vagy Malik Péternek, vagy Plaskáronetnek jelezzék a testvérek, hogy kik szeretnének jönni. Ez a konfirmandus kortól a 30-as éveikig jöhetnek a fiatalok. Hirdetem a testvéreknek, hogy a két havi hírlevél megjelent, mint az ige hirdetésben is megemlítettem. Megjelent a október-novemberi szám. Bátran vigyenek a testvérek belőle, és adjanak másoknak is, hisz mindig van benne egy-egy bizonyságtétel, egy-egy tanítás. Most Luthernek néhány gondolatát tettem oda. Jó ezt is végigolvasni, és azt is tudni, hogy Luther nem kesztyűs kézzel bánt az emberekkel, hanem nagyon keményen megfogalmazta a mondani valóját. Tehát amikor olvassuk, akkor érezzük benne azt a féltő szeretetet, ami kijön a kemény megfogalmazás mögül is. Kérdeztem a torbágyi hetek lehetőségét, illetve az előttünk lévő távolabbi programok lehetőségét. Biblia tanulmányozó hét kezdődik holnap, gyülekezetünkből is mennek erre a hétre. Kérem, hogy hordozzuk a csendes hétre utazó testvéreket, hogy Isten áldásában részesülhessenek. Elmúlt héten volt női hét is, a női hétnek az áldását is gyülekezetünk is tapasztalja, és többen voltak a gyülekezetből. Férfi hét lesz még november 4-től, női hét november 11-től, és férfi hét december 2-ától. Akik szeretnének jelentkezni ezekre az alkalmakra, megtehetik interneten, illetve ha segítségre van szükség, akkor bennünket is megszólíthatnak a testvérek. Adventi csendes napunkat hirdetem jó előre, hogy programot, vagy ezt az időpontot tegyék szabaddá a testvérek. November 30-án lesz az adventi csendes napunk, amelyre már most szeretettel hívunk és várunk mindenkit. Hirdetem az imádság lapot is, amely itt van a hírlevelünknek, a bulletinünknek a hátoldalán. Hordozzuk az itt felsorolt testvéreket, életüknek olyan helyzetében vannak, ahol kérik a segítséget. Legyünk így is egyek ima közösségben. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most is mind örökkön örökké. Amen. Befejezésül énekeljük a 444-es számú éneket, amik első versét a befejező oltári szolgálat előtt. 444-es ének első versét énekeljük. Imádkozzunk! Istenünk, mennyei Atyánk, teremtő, megváltó, megszentelő Urunk, olyan jó, hogy megszólíthatunk Téged, és eléd állhatunk. Adj nekünk olyan nyitott szívet, hogy imádságaink tőled jövő imádságok lehessenek, amelyeket vársz, hogy megfogalmazódjon bennünk, hogy szívünkből odatárjuk elénk, hogy aztán azt meg is adhasd, és együtt örvendezhessünk a te lelki ajándékodban.
Így adunk hálát, Urunk, az ünnepnap lehetőségéért, a vasárnapért. Köszönjük néked, hogy Isten tiszteleti közösségben lehetünk együtt hétről hétre, hogy elkülönítetted ezt a napot, hogy a te néped megcsendesüljön, eléd álljon és térdet meg fejed hajtson. Köszönjük, Urunk, hogy van lehetőségünk Isten tiszteleti közösséget tartani. Hálásak vagyunk ezért, Urunk, de könyörgünk is azokért az atyafiainkért, akik olyan helyen élik az életüket, ahol háborúság, zaklatás van, és nem tudják megélni az Isten tiszteleti közösséget. Így légy most ott a Kurdisztánban és a kurd vidéken, háborús időszakban, Urunk, hogy keresztény testvéreink elcsendesedhessenek te előtted. Menj ki őket, Urunk, a pokolból, segítsd őket, hogy megélhessék a benned való életet. És térítsd észre, Urunk, ezt a világot, hogy ne a háborúság útját járják, hanem keressék az egymás mellett élés békés lehetőségeit. Használj ebben bennünket is, Urunk. Használj bennünket imádkozó háttérként. Áld meg a politikusokat, a gondolkodókat, hogy bölcs szívhez juthassanak döntéseikben. Így adunk hálát, Urunk, az országunkért, népünkért. Áld meg bennünket, Urunk, itt gyülekezeti közösségünkben is. Köszönjük, hogy a világnak erre a pontjára helyeztél bennünket, hogy itt lehetünk, sok felől jöttek, sokféle háttérből érkezettek, de téged várok, téged vágyakozók, és benned elcsendesülni vágyók. Köszönjük, Urunk, hogy sokféle szolgálót és szolgálatot adtál ebben a gyülekezetben. Áld meg azokat, akik felelősséget vállalnak a te népedért, a benned való életért, szolgálatért. Köszönjük, Urunk, hogy egyházunkban is sokfelé, sokféle szolgálatok folynak. Úgy kérünk, Urunk, hogy áld meg a presbitereket, szolgálókat, áld meg a lelkészeket, felügyelőket, espereseket, püspökeinket, az országos egyház vezetőségét. Add meg, hogy a bölcs szív, az tőled jövő lehessen, a te akaratod lehessen az ő gondolatuk, hogy megállhassd népünket, megállhassd egyházunkat ezeken a gondolatokon keresztül is. És köszönjük, Urunk, hogy az egész teremtett világ előtted van. Köszönjük a világ hatalmasságait is, akik hatalmat kaptak arra, hogy irányítsák az országokat, a világot. Adj bölcsességet az Európai Unióban, az ENSZ-ben. Adj bölcsességet a nagy hatalmak vezetőinek, hogy a te utaidat keressék és tudjanak azon járni. De így áld meg, Urunk, népünket, nemzetünket, hazánkat is, itt a választások idején is. Te adj békességet, megbékélést. Add meg, Urunk, hogy akaratodban járó, a rájuk bízottakért felelősséget vállaló és áldozatot hozni képes embereket adj vezetőknek. Így áld meg ezt a választást is, Urunk, ezen a mai napon. De köszönjük, Urunk, hogy kezedben van az egyéni életünk is. Úgy köszönjük, Urunk, hogy te tudsz megelégíteni. Ezt a megelégítetettséget várjuk, Urunk, életünk végéig. Jó dolgunkban, rossz dolgunkban, kihívásainkban, nyomorúságainkban szeretnénk te rád nézni és a benned való megelégítettségünkre tekinteni. Köszönjük, Urunk, hogy a te kezedben van elrejtve a mi házasságunk is. Add meg, hogy ne legyünk önzőek a szexualitásban, ne legyünk magabiztosak és nagyra vágyók, meg törekvők. Ments meg bennünket, Urunk, a házasság törésektől. Add meg, hogy a gyerekeink abban a biztonságban növekedhessenek föl, hogy tudják, hogy az ő szüleik, azok értük felelősséget vállalnak, és példányképei lehetnek az Isten országának. Köszönjük, Urunk, hogy anyagi helyzetünk is a te kezedben van, így kérjük és várjuk, hogy hadd lehessen meg mindig a betevő falatunk, az öltözett ruhánk, meg a hajlékunk is. Légy azokkal, akik magukról nem tudnak gondoskodni. Áld meg a munka nélkülieket, a fedél nélkülieket. Légy azokkal, akik nyomorúságban élik az életüket. Adj kimenekedést a helyzetükből. Segíts nekik a magukról való gondoskodás felelősségében, és adj nekünk is felelősséget ebben, Urunk, hogy segítségükre lehessünk a rászorultaknak. Vezesd úgy az életünket, hogy itt földi életünkben a veled való közösséget megtapasztalhassuk, és vágyakozhassunk a te országod eljövetelére, a benne való életre. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mind örökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd és adjon te néked békességet.